Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is olyan aktuális témákat vitatunk meg, amelyek a határon túli magyarokat érintik elsősorban, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, minden héten Parászka Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a Felvidéket képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál. Én a vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Idő kérdése volt, hogy ez a tragédia bekövetkezzen, ami tegnap május 3-án be is következett a szerb fővárosban, Belgrádban. 9 halott, közülük 8 gyerek, akiket egy otthonról hozott pisztollyal lőtt agyon 13 éves iskolatársuk. Idő kérdése volt, mert minden adott volt hozzá, hogy ez megtörténjen. Tömérdek fegyver magánkézben, patriarchális értékeket dicsőítő társadalom, az erőszak kultúráját népszerűsítő média, túlterhelt, alulfizetett pedagógusok, a politikai döntéshozók szakmai hozzá nem értése, ugyanakkor dőfös és autoritatív viselkedése. És most, hogy ez a felfoghatatlan mértékű tragédia megtörtént, a felelősséget senki sem vállalja magára. Az oktatási miniszternek esze ágában sem volt felkínálni a lemondását, ehelyett a nyugati értékeket ostorozta, mert szerinte az minden rossz okozója. Bezzeg a rendszerrel, azzal minden rendben van. Az államfő egyébként teljesen törvénytelenül érzékeny személyes adatokat hozott nyilvánosságra sajtótájékoztatóján az elkövető korábbi egészségügyi vizsgálataival és a család társadalmi, illetve anyagi státusával kapcsolatban. Az a kérdés, hogy a szerbiai társadalom mit fog leszűrni ebből az esetből. Felfogja-e, hogy szoros összefüggés van a kortárs bántalmazás és az iskolai erőszak, meg a háborús bűnösöket dicsőítő közbeszéd között, hogy az általános fegyverimádat, mint a férfiasság egyik alapvonása, könnyen elvezet a ravasz meghúzásához, vagy hogy a hirtelen felindulásból hozott szigorító intézkedések önmagukban nem elegendőek, ha nem társulnak hozzájuk hosszú távú edukációs és mentálhigiénés stratégiák. Ismerve a szerbiai társadalmat, sajnos nem vagyok túl optimista, mármint hogy ilyen társadalmi felismerés megszületne. De hát, ha esetleg ti tudtok most valami biztatót mondani egy ilyen sokkoló helyzetben, mégis kívülről látjátok ezeket az eseményeket, hogyan jutott el hozzátok a hír, illetve milyen reakciókat váltott ki nálatok ez az eseménysor. Boróka.
Hát Románia nehéz helyzetben van, mert ilyen ugyan nem történt, és ne is történjen nyilván, ilyen erőszak cselekmény, de azért sokkoló iskolai erőszak cselekmények sorát tapasztaljuk folyamatosan, tényleg. Néhány hete volt a magyar hírekben is benne. Románia azért, mert egy tanárnőt abuzáltak, a szintén ebbe a korosztály, pontosan ebbe a korosztályba tartozó gyerekek egészen kiborító filmkockák kerültek elő, jöttek nyilvánosságra, és hát az ellentmondás az, hogy miközben tapasztaljuk, hogy nő az iskolai erőszak, és tényleg elsősorban az általános iskola felső tagozatán van valami, történik valami egészen különös dolog, aközben a román törvényhozásban frivol viták vannak arról, hogy hogyan kell vagy lehet indoktrinálni a gyerekeket, hogyan lehet a keresztény értékeket, ugye, kőbevésni az iskolai oktatásba, itt nem a keresztény értékekkel van baj, félreértés ne essék, csak ezeket összetévesztik tényleg a politikai indoktrinációval, és olyan tantárgyak vesznek ki, és olyan struktúrák vesznek el, mint a lelki gondozás, az erkölcsi nevelés, és egyáltalán a gondozása ennek a korosztálynak. Tehát, hogy valami baj van, és amikor ez a szerbiai hír elért hozzánk, akkor ez kapott megerősítést, hogy itt általában véve valami nagy baj van az oktatási rendszerben és a társadalmainkban. A másik sokkoló hír, illetve hát esemény, ami ehhez kapcsolódik, hogy mennyire nem tudják kezelni ezek a társadalmak azt, hogy itt egymásért felelősséggel tartozunk. Néhány hete meghalt Julia Marin, aki egy fiatal, 30-as évei elején járó, rendkívül tehetséges újságírónő volt, tényfeltáró újságíró, a román sajtó legjobbjainál dolgozott az elmúlt 10 évben, nagyon jeles műsorok, anyagok kötöttek a nevében, nem mellesleg mániás depresszióval küzdött, amiről ő beszélt folyamatosan, és miután öngyilkos lett, azután kikezdte a román sajtó egy része, propaganda sajtó, hogy hát miért engednek pszichés problémákkal küzdő embereket munkához. Így. Tehát, hogy annyira nincs a helyén, hogy kezeljük egymást, úgyhogy amit Szerbiából most látunk, az valami elrettentő példa, hogy mi jöhet még. És itt lóg a levegőben állunk is ez. Azzal a különbség, hogy ez a típusú fegyverhez való hozzájutás azért mégsem olyan egyszerű, mint a délszláv háború vidékén, de hát azt gondolom, hogy ez most már tényleg csak idő és ügyesség kérdése, ha nem változnak a dolgok.
Én egy kicsit talán előre ugrok azzal, amit most mondok. Nálunk ugye az elmúlt időszakban, az elmúlt 3 évben több olyan cselekmény is történt, vagy több olyan dolog is történt, ami hasonlít ehhez a mostani belgrádi tragédiához. Igaz, mások voltak az elkövetők, meg nem volt ilyen hatalmas méretű ez az egész történet, tehát nem volt ennyi áldozata. De ugye nekem, amikor először megláttam ezt a hírt, akkor nekem mindjárt az októberi pozsonyi támadás jutott eszembe, amikor egy szélsőséges fiatal két embert lőtt agyon egy pozsonyi LGBT bár előtt. És aztán eszembe jutott egy 2020-as eset, amikor Rutkán, az észak-szlovákiai kisváros, egy iskolának a volt tanulója késsel ment be az iskolába, és nagyon sok embert megtámadott, és az igazgató helyettes bele is halt a sérüléseibe. És azon kezdtem gondolkodni, amikor végigpörgettem persze a híreket, meg azt az egészen döbbenetes oktatási miniszteri nyilatkozatot, ami szerintem bejárt a világsajtot ezzel a nyugati értékezéssel, meg a videójátékok, meg amit tudom én micsoda, amit ott összehordott az ember, ami egészen félelmetes, és egészen bődületesen cinikus visszaböfögése valami értelmezhetetlen mentségnek, pláne, hogy utána nem mondott le, még ezek után, az valami félelmetes. És az jutott eszembe, hogy nálunk hogyan dolgoztuk fel ezeket az ügyeket, hogyan dolgoztuk fel ezeket a tragédiákat. És mindenben ott van az, hogy egyszerűen nem dolgoztuk fel őket. Tehát annyi történt, hogy ahelyett, hogy levontunk volna bizonyos tanulságokat belőle, vagy elindult volna erről az egészről valamiféle társadalmi párbeszéd, vagy egyszerűen tényleg megpróbáltunk volna valamilyen összeszedett, összegezett intézkedéscsomaggal, meg nem is tudom, tehát valami olyan konklúziót levonni belőle, ami tényleg értelmezhető az emberek számára. Ehhez semmi más nem történt, csak az, hogy ezeket a dolgokat, ezeket mindenki úgy hagyta, ahogy van. Illetve nem mindenki, mert például az októberi tragédiából még mindig vannak politikusok, akik politikai pontokat gyűjtenek belőle, és próbálnak belőle kisajtolni bizonyos politikai előnyöket, és ezen lovagolnak. Ráadásul még csak nem is úgy, ahogy illene, vagy kellene, vagy lehetne. Nem tanul belőle a társadalom. És hogyha megnézzük az amerikai iskolai lövöldözéseket, amiből gyakorlatilag már hetente van az Egyesült Államokban ilyesmi, ott sem sikerül levonni a tanulságokat. Ott is az van, hogy beszélünk róla, beszámolunk róla, újságírók, és aztán minden marad a régiben, mert valahol minden oda vezethető vissza, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, vagy nem akarunk vele mit kezdeni, és hogy nem lehet, és hogy nincs itt az ideje, mondjuk, mit tudom én, ugye az Egyesült Államokban specifikus probléma a gun control, meg a fegyverviselés, illetve fegyvertartásnak a különböző kérdései, és nincs előrelépés, mint hogyha mindenki úgy tudatosítaná, hogy ezek a dolgok megtörténnek, és megyünk tovább. Úgyhogy nagyon elkeserítő és nagyon elszomorító ez az egész számomra, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Szerbiában van-e legalább egy minimális esélye annak, hogy ez az eset az első vitahullám után tényleg valamilyen értelmezhető konklúziót hoz-e.
Tudod, az van, hogy a politikai nyilatkozatokból, amelyeket tegnap hallhattunk, nagyon az következik, hogy abszolút semmiféle jó dologra vagy pozitív konklúzióra nem számíthatunk. Ami lejött ebből az államfőnek, vagy akár a miniszternek, hogy bizonyít szigorítani kell a biztonsági intézkedéseket az iskolákban, majd most szépen lesz minden iskolában rendőr, hogy szigorítani kell a büntető törvénykönyvet, ez mégsem járja, hogy 14 év alatt ne lehessen büntetni erőszakcselekményekért a felelősöket, 12 évre akarják ezt csökkenteni. Tehát ez mind a problémának az elodázása, elhessegetése és a lényeg megkerülése. Tehát az, hogy ez megtörtént Szerbiában, az, hogy ilyen dolgok szinte hetente történnek Amerikában, az nyilván egyenesen összefügg azzal, hogy mennyi fegyver van a társadalomban. Tehát tegnap kijött egy lista, ahol 100 főre levetítve mutatták ki, hogy a világban egy svájci kutatóintézetnek megbízhatónak tűnő adatairól van szó, de mégiscsak becslés, hiszen például Szerbiában rengeteg fegyver van illegálisan magánkézben, ugye a 90-es évek háborúi után nagyon sokan vittek haza fegyvereket. Na és hát a lista alapján az USA vezet, messze a legtöbb fegyver ott van magánkézben, 120 darab fejenként, ez az átlag. A második, ha jól emlékszem, talán Jemen, a harmadik viszont Szerbia és Montenegro, mind a két ország 39,1 fegyverrel 100 főre. Tehát gyakorlatilag minden második embernek van fegyvere Szerbiában. És hát amikor arra gondolunk, hogy akkor itt fegyverrel támadtak gyerekekre, és ezt egy gyerek követte el, akkor az első reakció, és ezt láttam tegnap a sajtónyilatkozatoknál is, hogy keressük akkor, hogy mi lehetett ezzel a gyerekkel a probléma. És nem értjük. Az államfő nem érti. Hát egy tekintélyes család, orvos az apuka, a gyerek jó tanuló volt, hát igaz, csúfolták, igaz, át kellett iratni egy másik osztályba, de hát hogy lehetséges ez? Nyugati értékek, videójátékok. Tehát egy csomó hülyeség hangzik el, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy ki foglalkozott ezzel a gyerekkel, akit csúfoltak. Hogy milyen családokból jönnek azok, akiknek a szülei még erre bátorítást is adnak, hogy igen, a gyengébbet, a marginális csoporthoz tartozót, azt éri megalázni, az nem gond, ez teljesen természetes, és ez a világ rendje, hiszen az erősebb fog úgyis győzedelmeskedni, és az erő mindenek felett való, és egy ilyen társadalomba belecsöppen egy gyerek, akinek nincs meg a szülői támogatása, mert nem azért, mert nem tudom én, a szülei nem elég tanultak hozzá, hanem egyszerűen azért, mert mondjuk elhanyagolják, nem foglalkoznak vele, túlságosan sok munkájuk van, és nem ismerik föl azt, hogy a gyerek hová jutott mentálisan, de hát maga az iskolai környezet is, hogy ezt nem kezeli, nem veszi észre, inkább a szőnyeg alá söpri, mert hát kvázi egyébként egy kifejezetten elit iskoláról van szó, vagy az egyik legjobb belgrádi általános iskolának tartják ezt az iskolát, ami hát úgy lehetett az, hogy egyszerűen azokat a problémákat, amelyek fölmerültek, igyekeztek mindig eltussolni. Ezt most már nagyon sokan mondják, ugye egyre több szülő is nyilatkozik a kérdésben, és a miniszter, aki viszont azt mondja, hogy ez hát a rendszer az működött, ott volt a biztonsági őr, működtek a biztonsági kamerák, rendőr volt a közelben, hát igazán nem érti, hogy ez hogy történhetett meg, hiszen a rendszer az teljesen a helyén volt. Hát úgy, hogy nem ezzel kellene elsősorban foglalkozni. És ezt úgy látom, hogy nem ismerték fel.
Azért itt Romániában van egy pozitív folyamat az oktatási reform keretében, és erről én már ejtettem néhány szót, ami tehát érzékeli a tanügyminisztérium, a pedagógus és szülőtársadalom is, hogy az iskolák működtetése az nem egyszerűen az iskolai infrastruktúra biztosítása, hogy legyen tábla vagy netán okos tábla, hanem hogy legyen iskolapszichológus, és az tényleg legyen része az iskola életének, hogy legyenek képzettek a tanárok, hogy legyen drogprevenció, nagyon keveset beszélünk, az egyre nagyobb mértéket öltő drogfogyasztásról, és az olyan jellegű drogfogyasztásról, amivel kapcsolatban nincsenek tapasztalatok, mert másodpercről másodpercre változnak a drogok, és csökken az életkor, amikor fogyasztják a gyerekek a drogokat. Szóval van egy ilyen pozitív felismerés, hogy itt az iskolának, az oktatási rendszernek, az óvodától kezdve egészen másnak kell lennie, mint hogy eddig működött, mert nem egyszerűen készségfejlesztés folyik, hanem tényleg egy széteső társadalom összetartására tehető utolsó kísérlet. Beszélünk egy olyan országban, ahol legalább két nemzedék nőtt fel úgy, hogy a szülők nem voltak itthon, tehát a magányos generációk nőttek itt fel, lassan az ő gyerekeik kezdenek iskolába járni, hát képzeljük el, hogy milyen mentális állapotok lehetnek. Szóval van egy ilyen pozitív tendencia, de ezzel az illiberális fordulattal, amit most látunk, például a szerepet tévesztett ortodox egyház, amelyik vergődik, mert veszti el a híveit, és egyre inkább kapaszkodik a társadalmi pozícióiba, az elkezdi mózerolni ezt a pozitív folyamatot, és elkezdi visszájára fordítani. Tehát most egy ilyen neurotikus pontban vagyunk, amikor vagy sikerül egy ilyen gondozó, fejlesztő, nagyon a gyereket egészében tekintő, tehát lelki szükségletek, érzelmi szükségletek, és minden egyéb szükségletek, szociális helyzet tekintetében vizsgálni, vagy pedig visszamegyünk egy olyan tekintélyelvű helyzetbe, ami nem fog segíteni. Mert mint látjuk Belgrádban, az iskolai rendőr nem segít, nem tud kivédeni egy ilyen. Lehetetlen, mert az iskolák nem börtönök, nem is lehet úgy berendezni őket. De egyébként Románia is efelé megy a kamerák felé, az én gyerekeim iskolájában folyamatosan térfigyelő kamerák vannak, és ez egy rítus, hogy a gyerekek kommunikálnak a kamerákkal, és tudják, hogy kell viselkedni a kamerák előtt, és a nem kamerák előtt. Miközben magányosak, és nem tudják, hogy kihez szóljanak, ha bajban vannak. Tehát ezek az intézkedések, amikről te beszélsz, Csaba, ezek nem hogy növelik a biztonságot, hanem rontják. És rontják az éberségét ennek a társadalomnak, amiben vagyunk. És tegyünk hozzá még egy nagyon drámai tényt. Kicsit furcsának fog tűnni, hogy összekötjük. Hogy aznap, amikor Belgrádban 8 társát lelőtte egy diák, aközben Budapesten kamaszokat könygázozott a rendőrség. Tehát mivé vált Közép-Európa? És hogy nő fel ez a 10 éves generáció, ha ilyen tapasztalataik vannak, ha tényleg ilyen szintek, ilyen különböző szinteken, de közel kerül hozzájuk az erőszak, és az intézményes erőszak. És nem azt közvetítik ezek a társadalmak, hogy figyelünk rátok, beszélünk veletek, és meghallgatunk benneteket.
Tehát az, hogy mennyire nem látjuk át, meg mennyire nem látja át a társadalom, meg a politikus réteg sem, meg úgy általában talán az egész pedagógiai rendszer sem, hogy mi történik. Tehát most majd biztos jönnek a beléptető kapuk.
Fémdetektorok.
Az Egyesült Államokban. Igen. meg a, tényleg ezek a, az egészen börtönszerű intézkedések, amelyek bezárják a gyerekeket egy olyan világba, ami a mi generációinkban, és nem akarom ezt az elkoptatott frázist használni, hogy a mi generációinkban ilyen nem volt, meg hogy régen minden jobb volt, meg ilyesmi, de alapvetően az a probléma, hogy tényleg nem történik az, aminek történnie kellene, hogy az oktatási rendszer az összes vívmányával együtt nem tudja felvenni az időnek meg a kornak a tempóját. Egyszerűen nem tudja felfogni azt, hogy hogyan változnak a gyerekek, hogyan változik a gondolkodásmód, hogyan alakul át a világ körülöttünk, és ezt egyszerűen nem csak a tananyagban nem reflektálja, hanem abban sem, ahogy hozzá kéne állni a neveléshez, meg az oktatáshoz. És itt tényleg az van, hogy muszáj odafigyelni a gyerekekre. Azok a dolgok, amelyek régen működtek, a körmös, a vonalzóval, meg a pálca, meg stb., amiket ők úgy állítottak be, hogy igen, ezek a régi időkben ezek működtek, ezek egyszerűen nem működnek. Nagyon nehéz rájönni arra, hogy mi működhet, de ami biztosan, az egyéni odafigyelés, az a személyes kapcsolat. És itt van annak a felelősség, amiről az előző adásban beszéltünk, hogy milyen egy tanár, hogyan viszonyul a gyerekekhez, hogy mire tanítja őket, milyen értékeket ad át nekik, mik azok az értékek, amelyeket kiemel és a középpontba helyez. És a tanárnak megvan az a lehetősége, meg megvan az a hatalma, hogy szembe menjen mondjuk az adott ország társadalmi hangulatával, vagy a gondolkodás módjával. Hogyha mondjuk Szerbiában tényleg 32 fegyver van 100 emberre, akkor egy tanár, vagy pont az oktatási intézmény az, amely ezt a kultúrát a következő generációkban meg tudja változtatni, hogy elmagyarázza a gyerekeknek, hogy a fegyver az nem egy fetisizálandó tárgy, vagy a fegyverkultúra az nem egy fetisizálandó
kultúra. Igen, csak ehhez azt gondolom, hogy az oktatási rendszer önmagában kevés. Tehát ez egy abszolút társadalmilag bevett gyakorlat és klisé. A fegyverimádat az itt alap. Tehát, hogyha eljönnétek egyszer szilveszterkor, húsvétkor, karácsonykor, nem tudom én, többnyire vallási ünnepekkor, illetve hát még a szilveszter tartozik ebbe a kategóriába, folyamatos fegyverropogást hallanátok az utcán, nem petárdák, nem tűzijáték, fegyverből lőnek, főleg éjfél tájban, örömükben az emberek, nagyon érdekes és furcsa dolog, hát hogy ehhez milyen mentális beállítottság kell, azt a mai napig nem sikerült megfejtenem, de egy ilyen társadalomban ez a jelenlegi politika tulajdonképpen csak kivetülése mindannak, amit ez a társadalom éltet és képvisel. És ilyen szempontból viszont nyilván egy oktatásügyi miniszter a legkevésbé felelős, vagy egy borzasztó ártatlan lélek, akinek hát most miért követeljük a lemondását, mert hogy nem is tudhatott, nem is ismerhette ezt, aki gyilkolt. De hát a miniszter a szimbolikus kivetülése ennek az egész dolognak, ami történt. Tehát abszolút mértékben sújtja egyfajta morális felelősség, és ezt a morális felelősséget pedig vállalni kellene. Ez a felelősségvállalás az egyelőre elmaradt. És hát van egy másik témánk a mai napra, mert hogy ugye erről az ügyről még nagyon sok részletet nem tudunk, és valószínűleg...
Mielőtt áttérnél, Csaba, szerintem nagyon fontos egy dolgot megjegyezni, hogy ez, amit most látunk Szerbiával a fegyverek körül, ez azért a délszláv válság öröksége, ha én jól értem, a délszláv háború öröksége.
Nem föltétlenül, tehát persze olyan értelemben, hogy akkor nagy mennyiségben került magánkézbe fegyver, igen, valóban. De a fegyver imádat, mint olyan, azért ennek sokkal, sokkal mélyebb gyökerei
vannak.
Jó,
hát nyilván még mindig nincs vége a második világháborúnak, én ezt néha még elmondom, ennél is de nem nagyon értik az emberek. Mi vagyunk a második világháború utáni második nemzedék, szügyig gázolva vannak a traumáiba, a feldolgozatlan traumáiba. De hát igen, az, hogy gyakorlatban is működhet ez a fegyverimádat, ez ennek a fegyverszórásnak az eredménye. Na most gondoljátok végig, hogy mi lesz 30 év múlva Ukrajnában. Tehát, hogy a tétjét a jelenleg folyó háborúnak ebből a szempontból is kell vizsgálni, hogy milyen szövetei sérülnek egy társadalomnak. Hogy azok a gyerekek, akik most megélik ezeket az ostromokat, meg a menekülést, meg az ukrán társadalom szétesését, és ugyanez érvényes az orosz társadalomra, ahol a belgrádi lövöldözőtől pár évvel idősebb, tényleg pár évvel idősebb orosz kiskatonák parancsra csinálják ugyanezt. Tehát, hogy ez most Belgrád, és holnap egész Európa lehet ilyen. Ne felejtsük el, hogy akár a poszt-szovjet térség szétesésé után következő erőszakot, akár a délszláv háború erőszakát azért megérezte Európa is. Tehát ezek szétszóródnak, ezek a traumák, ezek a traumatikus emberek, ezek a furcsa reflexek. Ezért lenne fontos nagyon visszafogni az erőszakot, nem csak a mostani áldozatokért, hanem a holnapi és a holnap utáni áldozatokért.
Bocsás. Igen, a következő témánk nyilván sokkal kevésbé traumatikus, legalábbis a belgrádi eseményekhez képest, de azért rendkívül sokkoló, és hát itt is felvetődik a felelősség kérdése ebben a történetben. Múlt pénteken, azaz április 28-án tették közzé Szerbiában a tavalyi népszámlálás végleges eredményeit, többek között a nemzeti hovatartozásra vonatkozó adatokat is, és hát eszerint a vajdasági magyarok lélekszáma az előző, tehát 11 évvel korábbi népszámláláshoz mérten közel 70 ezer fővel csökkent. 2011-ben még 253.899 magyar élt Szerbiában, mára csak 184.442-en maradtunk. Ez több mint 27%-os csökkenés. Négyszerese az országos átlagnak, az országos csökkenés mértékének. Persze a kisebbségi társadalom ki van mindig téve az asszimilációnak is, ami magyarázhatja a nagyobb léptékű fogyást. Ugyanakkor például az elöregedés szempontjából, vagy a gazdasági körülmények szempontjából nincs azért olyan nagyon kirívó különbség a többség és a kisebbségi társadalmak között, végül is ugyanabban az országban élünk, ugyanolyan körülmények között, vagy hasonló körülmények között. Úgyhogy a gazdasági elvándorlásra foghatjuk ezt a csökkenést elsősorban, bár ennek masszívan ki van téve a szerb társadalom is, nem csak a magyar. A könnyítés az a magyar esetében annyi, hogy ugye 2010-es évek során sok vajdasági magyar megszerezhette és meg is szerezte a kettős állampolgárságot, és így sokkal könnyebben vállalhatott munkát külföldön, elsősorban az Európai Unióban, akik pedig csak szerb útlevéllel rendelkeznek szerb állampolgársággal, azok nyilván nem tudtak élni ezzel a szabadsággal. De azt gondolom, hogy a 27%-os csökkenés önmagában még ahhoz még ezek a magyarázatok is kevésnek tűnnek. Noha kétségkívül a magyar útlevél volt itt a legfontosabb tényező a fogyásban. Egyszerűen azt gondolom, hogy megkerülhetetlen a politikai érdekképviselet felelőssége ebben az ügyben. Konkrétan a VMS felelősségére gondolok, mert hát én már egyeduralkodó a vajdasági magyar politikai palettán ez a párt. Tehát az a légkör, ami itt kialakult, az az egyszólamúság, amivel általánosan leuralta az itteni médiákat, ez egészen biztosan hozzájárult ahhoz, hogy nagyon sokan rosszul érezték már itt magukat, és nagyon sokszor hivatkoznak itt arra, és most is azzal védekezett a VMS, miután hosszú hallgatás után 5 napig teljes csönd volt, tehát semmi reakció, senki a pártból nem reagált rá, és ami még talán ennél is szörnyűbb, hogy a lakály média képviselői, mert újságíróknak nem nevezném őket, sem próbálták kisajtolni a politikusokból a nyilatkozatokat, vagy akár kommentálni, vagy elemezni ezt a helyzetet. 5 napig teljes volt a kus. Tehát se politikus nem nyilatkozott, se újságíró nem kérdezett, se kommentár nem született az ügyben, mármint a Nemzeti Tanács által alapított médiumokra gondolok, nem a függetlenekre, de hát a független széna az nyilván elhanyagolható ehhez képest. És amikor tegnap délután közzétették a közleményüket, a VMS elnöksége nagy nehezen összeült, és elmondta, hogy mi erről a véleménye, persze felelősséghárítás nagy részt a történet, akkor pár órával később a Pannon Televízió behívott egy szakértőt, és elemezték ezt a fogyást, hogy ez minek a következménye, és így tovább. De azt gondolom, hogy talán ez a legundorítóbb ebben az egész ügyben, ahogy a média viszonyult ehhez a kérdéshez. Nyilván itt kereshetjük a főbűnösöket, meg a felelősségről beszélhetünk, de elsősorban azt gondolom, hogy itt az a sokk az, ami itt mindenkit letaglózott, ezek a számok, mert azt gondolom, hogy tényleg a legpesszimistábbba gondoltak csak arra, hogy ekkora mértékű a csökkenés. Tehát, ha visszatekintünk mondjuk az előző két évtizedben mért számokhoz, most konkrét számokat nem akarok mondani, de százalékban, hogy érzékeltessem. Tehát 2002 és 2011 között olyan 14%-kal csökkent a vajdasági magyarság, vagy a szerbiai magyarság összlétszáma. A következő 10 éves periódusban 13%-os volt ez a csökkenés, és a legutóbbi időszakban 27. Tehát egyszerűen itt megint csak arról van szó, hogy van itt egy szimbolikus felelősségvállalás is, és nem mondhatja azt a politikai vezetés, amely nem 10 éve, hanem lényegében már legalább 15 éve egyeduralkodóként van jelen a politikai palettán, hogy elutasítja, hogy őket vonják felelősségre ezekért a számokért.
Semmiképpen se kerüljük meg ezt a közleményt, amit a VMS kiadott. Tehát én tegnap este megnéztem, és most is itt van előttem, és ez valami egészen elképesztő. Tehát ez az ötnapos csend, ezt úgy hívják, ugye, hogy beszédes csend, amikor annyira kilóg a lóláp, hogy ez valami hihetetlen. De ez a 12 pont, amit ők itt összeállítottak, akárhogyan is olvastam alulról, fölfelé, föntről, lefelé, jobbról, balra, balról, jobbra, én egyetlen egy olyan bötűt nem láttam ebben az egészben, ami legalább egy icipicit beismerné azt, hogy felelőssége van a vajdasági magyar politikai képviseletnek ebben az egészben. Egészen hihetetlen, sőt, az a sértett hangvétel, amiben fogalmaznak, nekem ez a kedvencem ebben az egész történetben, hogy 8-as pont, különösen a 10-es éve közepén elindult egy az utolsó 3 évtizedet figyelembe vevő harmadik erőteljes elvándorlási hullám. Az emberek közül sokan úgy döntöttek Magyarországon, vagy még távolabb folytatják az életüket. A VMS fájdalommal szembesült a jelenséggel, de soha miatta nem szólt meg senkit. Az egyéni és családi döntéshozatali szabadság megvalósulásaként éltük meg az egyéni döntéseket, még ha igen gyakran a VMS-esek közül magunk is fájdalmasan érintettek voltunk. Hogy lehet így fogalmazni?
Örülök, hogy ezt te hoztad föl, és nem nekem kellett.
Ez félelmetes. Ez egészen félelmetes, amikor a sértett politikus, akinek vállalnia kellene a felelősséget egy társadalmi tragédiáért, felemeli a kis kezét, és azt mondja, hogy mi aztán soha nem szóltunk meg senkit az egyéni döntései miatt. Hát hol élünk?
Figyelj, nem szól meg, hát köszi. Úgyis annyi mindenért megszólják a társadalmat, a nyugati értékek majmolásáért, a nemzetellenességért, az LMBTQ, nem tudom, tehát soros, mindenért meg vagyunk szólva, azért, hogy az ember mondjuk elmegy az édesanyjához, vagy elviszi a nagymamáját, azért nem szólják meg. Ez nagyon nagy vonalú gesztus szerintem. Értékeljük ebbe az illiberális hangulatban, amiben vagyunk, ebben a megszólás kultúrában, amiben élünk.
Na de várj, még a 8-as ponthoz még egy kiegészítést hozzátennék, mert a 8-as pontban, ugyanebben a pontban, ahol elemzi, ugye, még véletlenül se a lényegre tapintva a dolgokat, eljutnak odáig, hogy a valuta alap által diktált évekig tartó nadrágszíj szorítási politika is hozzájárul ehhez az egészhez. Tehát na, mindenki felelős...
Csak megszóltuk a nyugati értékeket.
Persze, a valuta alap is, meg mindenki felelős, Csak a VMS nem, mert a VMS aztán nem bír át senkit. Ők akkora nagy lelkűk, egyes urak, hogy ők aztán senki.
És ha tudod, mi volt a 2010-es évek közepén? Hát akkor alakult meg a magyar mozgalom, az ellenfelük, és hát gyakorlatilag most az ő nyakukba próbálják ezt varni. Voltak már olyan elképesztő kijelentései Pásztor Istvánnak, hogy nem tudom én melyik évben azért volt kevesebb diák az iskolákban, mert akkor alakult meg a magyar mozgalom, és akkor az embereknek elment a kedvük attól, hogy hát gyerekeket csináljanak gyakorlatilag. Tehát, hogy ilyen egészen közvetlen összefüggés talált a között, hogy megjelent a színtéren egy politikai ellenfél, és a között, hogy akkor hát látványosan csökkent a gyerekszám az iskolákban. Úgyhogy a felelősség hárítás az gondolom, hogy ki lett maxolva most.
És a 10-es pont, a Vajdasági Magyar Szövetség soha nem menekült a felelősségtől, soha nem tartotta önmagát hibátlannak és tökéletesnek, de nem érzi magát a népszámlálási adatok okozójának. A legerőteljesebben elutasít minden ilyen jellegű támadást, legyen annak a felületesség, az irántunk való politikai gyűlölet, a kárőrvendés, vagy akármi más az indítéka.
Jó, hát ez a felelősséghárítás minősített esete, és tényleg nagyon szórakoztató lenne, ha nem lenne ennyire szomorú a helyzet, de én azt hiszem, hogy itt egy dolog minden kisebbségi szervezetre érvényes, hogy ezeket a folyamatokat, demográfiai folyamatokat előre lehetett látni, és előre lehet látni Erdélyben is. A mértéken vitatkozhatunk, de e felé haladunk. Népességarány csökkenés felé. Vagy felismerik a kisebbségi szervezetek, és megtanulnak ezzel együtt ennek tudatában politizálni, és kitalálni egy másik típusú érdekérvényesítést, ami nem a számarányra hivatkozik, vagy teljesen értelmét veszi az, hogy érdekképviseletről beszélünk. Mert minek, tehát tényleg ilyen arányoknál már minek legyen egyáltalán érdekképviselet. És erre én nem látok semmiféle jelet. Tehát megy ez a mind meghalunk, mind elfogyunk retorika nagyon sokáig, most ebben jeleskedik az RMDSZ, és utána jön ez a mi nem vagyunk hibások. Pedig ha azt mondanák, hogy más világban élünk, mások itt a rendszerek, másképp kéne ezeket a közösségeket képviselni, akkor sokkal hatékonyabb.
És nem csak, hogy nem vagyunk hibásak, még azt is mondják, hogy nélkülünk még rosszabb volna a helyzet. Tehát felelősséghárítás plusz öndicséret, tehát ez már tényleg egy ilyen helyzetben nagyon visszás, hogy ne mondjam büdös. Szóval borzasztó az, hogy egy ilyen reakció kell, hogy megjelenjen 5 nappal azután, hogy megtörténtek a számok, vagyis nyilvánosságra kerültek a számok, és sehol egy fél mondat arról, hogy igen, talán másként kellett volna csinálnunk ezt, vagy másként kellett volna csinálnunk azt. Nem, amit csináltunk, az tökéletes volt, sőt, anélkül még rosszabb volna a helyzet. Ja, és hát persze elutasítják azt is, ezt a közleményben nem idézted, hogy itt a nemzetegyesítés, mert így nevezik azt, hogy megkaphatták a magyarok a kettős állampolgárságot, hibás lenne, vagy nem is tudom pontosan, hogy fejezték ki magukat, de valami nagyon furcsa, hogy az lenne a bűnös, azt hiszem. Hát nyilván nem ilyen egyszerű a helyzet, de hát azt azért ne tagadja senki, nem tagadhatja senki, hogy legalábbis egy eszköz volt a magyar útlevél ahhoz, hogy azok, akik távozni akarnak, azok távozhassanak, és ez viszont közvetetten nyilván mégiscsak hozzájárult ahhoz, és a legnagyobb mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a népesség ilyen mértékben csökkent.
Volt egy nagyon furcsa mozzanat az elmúlt héten itt Erdélyben, amikor Tőkés László mondta ki ezt, amit te mondtál, hogy egy rádióinterjújában, ha jól emlékszem, hogy valószínűleg hozzájárult a kettős állampolgárság megadása is a nagymértékű elvándorlásához, amin ebben nem a felismerés a furcsa, hanem az, hogy Tőkés mondja, úgy, hogy legnagyobb vitapartnere Markó Béla ezelőtt 20 évvel, amikor a kettős állampolgársági vita a csúcson járt, ugye jövőre lesz ennek 20 éve, akkor Tőkéssel vitatkozva ezt próbálta valahogy bevinni a köztudatba teljes sikertelenséggel. Nem tudom, miért kellett eltennie 20 évnek, hogy ezt ők is belássa, elismerje. Azon túl, hogy Erdélyben is nagyon csökkent a magyar lakosság részaránya, és azon túl, hogy Tőkés László kikerült a NER Pixisből. És itt, tehát hogy azon gondolkoztam, amit beszéltetek, hogy miért nem ismeri el a VMS, hogy vajon mit tudott volna mondani a VMS, amit mi most hitelesnek tartunk. Mi lett volna a mondat, ami azt mondjuk, hogy igen, igazatok van, most az egyszer tettétek a kötelességeteket, nem tudom a VMS esetében. De ha most Tőkés László azt mondaná, hogy kár volt a NERT ilyen mértékben és ilyen jogi eszközökkel importálni, ennyire függővé tenni az erdélyi magyar közösséget a NERT-től és a NER által kialakított jogi helyzettől, akkor azt mondom, hogy ez egy korrekt lépés, innen lehet tovább gondolni, hogy mit tudunk ezen változni.
Például, ha azt mondja, hogy hiba volt politikailag kontraszelektálni az utóbbi 10 évben, ha azt mondja, hogy hiba volt a médiát pártközlönnyé silányítani, és eltitkolni fontos dolgokat, hiba volt egy olyan társadalmat építeni, amely képtelen befogadni a kritikát, amely teljes mértékben ki van szolgáltatva az aktuális magyar kormánynak, illetve a szerb kormánynak. Hiba volt, hogy nem ültünk le, és beszéltük meg közös dolgainkat a legszélesebb körben. De hát ezek nyilván, hogyha beismeri is, a számokhoz legalább valamilyen szinten hozzájárultak volna, hogy ne így alakuljanak. Én nem azt mondom, hogy ez valami csodásszer lett volna, és hogy rögtön megállította volna a népességcsökkenést, de hogy egy jobb hangulatot, egy jobb közeget alakított volna ki Vajdaságban, a vajdasági magyarok közében, ez között, az biztos.
Én ezért mondtam, hogy itt egy teljesen más kisebbségpolitika gyakorlására lenne szükség, mert mindaz, amit te elmondasz, az az önszervezés alapelveit befolyásolja ugyan, de azokat a tényezőket, amelyek az elvándorlást, elsősorban a gazdasági tényezőket nem befolyásolja. Nincs ráhatással. És minden, a szociális helyzetét, a magyar közösségnek, az oktatási rendszert, egészségügyi ellátást, ezeket az alapvető dolgokat, amelyekről lássuk be, a kisebbségi szervezeteink nincsenek érdemi hatással. Szimbolikus politikai dolgokból beleszólnak, ezekbe azokba, amin az életünk függ. Arra nincs ráhatása a kisebbségi szervezetekre. És ezt nagyon nehéz beismerni, mert tulajdonképpen azt ismered be, hogy tulajdonképpen nincs, ilyen formában nincs szükség kisebbségi.
De ez nem teljesen, bocsánat, de ez teljesen azért nem így van. Tehát, hogyha ide beáramlik 250 millió euró 4 év vagy 5 év alatt, és azt a VMS döntheti el, hogy mire költi, akkor azért nagyon is felvetődik az ő felelőssége, akár a gazdasági ittartás szempontjából is. Tehát, hogyha klientúra építése költi, hogyha arra költi, hogy kiépítse a maga nábobjait Vajdaságban, akik majd aztán éhbérért dolgoztatják a képzetlen munkaerőt, mert hogy kellenek ugye ilyen gazdasági háttéremberek egy pártnak, amelyik erős akar lenni, akkor azt gondolom, hogy igenis felvetődik a kérdés. Jó helyre ment ez a 250 millió euró?
De hát ők azt mondják, hogy ez egy földi paradicsom tulajdonképpen. A 9-es pont arról szól, hogy és felszólító módban, felkiáltójeles mondatokkal, hogy várják vissza azokat, akik úgy néznek, hogy visszajönnek. Itthon is sok minden megváltozott és változik. Álláspontunk nem politikai szólam. Az elmúlt évek bizonyították ezt az állítást, és akkor felsorolja, hogy a gazdaságfejlesztési program 14 ezer sikeres pályázója, oktatási nevelési támogatások, óvodák fejlesztése, magyar osztályok tanulói, akikért egyenként megküzdünk. Igen, nagyon kíváncsi vagyok. Templomok, infrastruktúrális fejlesztések felsorolhatatlan sora. A 9-es pontból, hogyha ezt kiragadnánk és kitennénk valahová, akkor mindenki azt hinné, hogy ez egy átlagos, tudom, egy átlagos csütörtök hatuma országban, mert hogy minden tökéletes. Földi paradicsomban élünk a magyar kormánynak a támogatásával. Ehhez képest ugye ez egy olyan közlemény, ami éppen arról szól, hogy 27%-kal csökkent 10 év alatt a vajdasági magyaroknak a száma. Tehát itt én feltenném a bohóc parókát és a bohóc minket a nagy piros orral, mert egészen más dimenzióban mozgunk ezeknek a dolgoknak az értelmezésében, és tényleg hülyének érzem magam, hogy én tényleg nem értem, hogy a VMS ebből mit akart kihozni. Vagy hogy ennyire tökéletesen és teljesen elszakadtak a valóságtól, és le fogják ezt, tehát Csaba, ezt tőled kérnem, le fogják tolni a maradék 184.442 embernek a torkán azt, hogy itt minden tökéletes?
Elég 40 ezernek a torkán letolni, és azon általában sikerül is. Úgyhogy itt is úgy van, a jelenlegi hatalom úgy tartja fenn magát, hogy van az a körülbelül 40 ezer szavazója, 40 ezer olyan ember, aki tűzön vízen át követi a VMS-t, és ezzel tudja gyakorlatilag fönntartani a hatalmát. Ezek nem kérdeznek, ezek csinálják azt, amit a VMS mond. Hát nem tudom, mit mondjak erre. Olyan, hogy nyilvánosság már nagyon régóta nincs vajdaságban, a vajdasági magyarok körében. Tehát, hogy itt bármiféle társadalmi párbeszéd folyjon egy ilyen ügy kapcsán, ami kapcsán ez volna a legtermészetesebb, magától értetődőbb dolog, föl sem merül, hogy ők bármilyen felelősséget vállaljanak, vagy kérdésekre válaszoljanak. Ez egyáltalán semmilyen téma kapcsán nem merül fel.
Nézzétek meg, hogy mi történt az elmúlt 10 évben a teljes Kárpát-medencében. A kisebbségi szervezeteket, vagy érdekvédelmi csoportosulásokat leválasztották a társadalomról. Nincs társadalmi kontroll, nincs társadalmi beleszólás, nincs társadalmi vita. Van egy ilyen protokoll szervezet, amelyik gomnyomás adott helyzetekben megszólal. Így zajlott le a hétvégén a teljes RMDS kongresszus, hogy gyakorlatilag, mivel már nincs Erdélyben magyar média, a román közszolgálati médián kívül alig érhető el bármi, a Transterex kétségbe esetten küzd a magánadományokért, a Fidesz média összeomlott, kivonták a pénzt, nem termelt tartalmat. Egyszerűen nem voltak hírek, vitanyagok, véleményanyagok az RMDS kongresszusról. Úgy ment el a tisztújító elnökválasztó kongresszus az erdélyi magyar közösség feje mellett, mintha nem lett volna. És ez senkit nem zavar az RMDS-en belül, csak az a lényeg, hogy azt a pár protokollképet, amit ilyenkor el kell készíteni, elkészítsék, és ezt fizetett Facebook hirdetésekbe szórják. Ilyen körülmények között hogy lehet bármit ígérni, és hogy lehet bármit, kinek ígérsz, hát senkit nem érdekel senki, ha akarna, se tudna odafigyelni, és hogy lehet számon kérni. Hát ez volt a cél, ez nem bukta, ez volt a cél, amikor ezeket a kisebbségi szervezeteket leválasztották a kisebbségi közösségekről, hogy ne legyen kontroll.
Na, ha már itt tartunk az RMDS-nél, akkor egy rövid beszámolót azért mondj, kérlek arról, hogy hát ugye azt tudjuk, hogy Kelemen Hunor lett ismét az elnök, nem is volt kihívója, úgyhogy ő gyakorlatilag most már ez a negyedik mandátuma, ugye, ha jól számolom. És ami még itt számomra érdekesnek tűnt, hogy egyrészt új pártprogram van, ami nem tudom mennyire új a régihez képest, vagy ahhoz képest, amit eddig képviselt az RMDS, és hogy egy nyilatkozat született a magyar-romák integrációjáról. Ez különösen érdekes volna. Van még egy-két percünk, kérlek akkor, hogyha összetudod.
Hát körülbelül annyira komolyan vehető ez a kongresszus és ez a program, mint amennyi időnk van szerintem. Az RMDS elébe megy annak, hogy amikor majd a VMS helyzetébe kerül, mert fog kerülni, akkor majd milyen nyilatkozatot kelljen kiadni. Nem érzi az Erdélyi Magyar Szövetség, vagy talán érzi, de nem tudja, hogy mit tegyen, hogy milyen változásokon megy keresztül ez az Erdélyi Magyar Társadalom. Nem akar rá reagálni, automata üzemmódra kapcsolt. Kelemen Hunornak nem volt kihívója, egyrészt azért, mert egy teljességgel antidemokratikus szervezet, budapesti kontrollal, másrészt nem volt kihívója, mert nincs olyan hülye, aki még a nyakába venne egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő politikai szervezetet, ahol minden forráshoz való hozzáférés attól függ, hogy mit szólnak Budapesten, és azt is érzik azért Erdélyben már nagyon sokan, az RMDSZ-en belül is, hogy nincs B-terv arra, hogyha a jelenlegi budapesti hatalom bukik, akkor ezt a direktbe bekötött RMDSZ-t hogy lehet tovább életbe tartani. Úgyhogy így született a kormányprogram, így zajlott le a kongresszus, a romák integrációjáról szóló programról meg annyit, hogy igen, azt mindenki tudja, hogy itt a kettős identitású erdélyi magyar romák nélkül a romániai magyar demográfiai adatok is borzalmasak lesznek, tehát ez egy sürgető feladat lenne, de közben a Székelyföld szívében, Csíkszeredában képtelenség megoldani a 2 éve tűzkárt szenvedett csíksomjói romák helyzetét megalázó szituációk születnek, tehát körülbelül ennyire elkötelezett az RMDSZ, azt a várost is RMDSZ-es vezetés irányítja, és ennyire veszi komolyan önmagát.
Hát azt hiszem, hogy nem ez volt a legoptimistább kicsengésű műsorunk, bár azt gondolom a többi sem kifejezetten sikerült optimistára, de hát ez van sajnos, az események diktálják a témákat. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, és hogy velünk tartottak ezt a műsort, és természetesen a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Patria Rádió podcast csatornáján, és a Hatuma saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on. Így aztán minden felkerülő új műsorról értesítést is kapni fognak. Parászka Boróka és Finta Márk nevében búcsúzik önöktől műsor vezetője Pressburger Csaba, a viszonthallásra egy hét múlva.